Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a ma Reggeli Monitor szerkesztője vagyok, Péli Nagy Kata, és ajánlom figyelmükbe a legérdekesebb összeállításainkat, riportjainkat, interjúinkat. A ma Reggeli Monitorban egyebek mellett szó volt a keresetek alakulásáról. A KSH friss adatai szerint 13,2%-kal nőtt az átlagbér tavaly az év egészét nézve. A csökkenő inflációnak köszönhetően szokatlanul magas, 9% feletti lett a reálbér növekedése. A fogyasztói bizalom hiánya azonban a megtakarítások felé tolta a háztartásokat a fogyasztás növelése helyett. Az év utolsó hónapjában lassult a bérnövekedés, a nettó keresetek középértéke 389.800 forint volt. A bérnövekedés az agráriumban, a bányászatban és az építőiparban lassult a leginkább. Virovácz Péterrel beszélgettem mindenről az ING vezető elemzőjével. A KSH, a Központi Statisztikai Hivatal kiadta gyors tájékoztató keretében a keresetek alakulását 2024-ben, és első ránézésre azért igencsak szép számok alakultak ki. A bruttó átlagkeresetek 727.700 forint volt, ez 11%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Itt van még hozzá a nettó átlagkeresetek alakulása. A mediánok, tehát a bruttó és a nettó medián keresetek, és hát ugye ami a legfontosabb, az a reál keresetek alakulása. Ezek közül melyik az, amelyik a leginkább fontos, és melyik a leginkább jellemzőbb arra, ahogy tavaly ide-haza kerestünk?
Hogyha valós képet szeretnénk megtudni ezekből az adatokból, akkor valóban nincsen könnyű dolgunk. Első körül mindenképpen az átlagbért kizárnám, tehát hogy az olyan sok mindent nem mond el, hogy őszinte legyek. Ugye ebben benne vannak a legmagasabb keresetűek, a legalacsonyabb keresetűek, ez nagyon-nagyon torzító kép tud lenni, és jellemzően, amikor akár ügyfelekkel, akár magánember belekeveredek egy ilyen beszélgetésbe, akkor klasszikusan megkapom azt, hogy de hát tehát ilyen nincsen, ez nem létezik, hogy ennyi legyen az átlagbért, de létezik, csak nyilván nem ez az, amit a legtöbb ember a saját fizetése kapcsán tapasztal. Egyel közelebb kerülünk a valósághoz, hogyha a mediánt nézzük. Ugye a medián annyit jelent, hogyha szépen növekvő sorrendben tornasorba egymás után állítjuk az összes keresőt, és kiválasztjuk a tornasor közepén lévő embert, na akkor már azért közelebb vagyunk ahhoz, ami úgy mindenki számára emészthető és értelmezhető. Ugye itt most a 2024 decemberi adat kapcsán azt látjuk, hogy ez a nettó kereset, ez 389.800 forint volt, ugye a medián értéke, azért ezzel már többen tudnak azonosulni, sem mint a majdnem 730.000-es bruttó átlagkeresettel. Amikor úgy összességében beszélgettünk a bérekről, akkor inkább ezt a mediánt érdemes néznünk. De mi a reálgazdaság szempontjából, tehát a valós gazdasági teljesítmény szempontjából fontos, és szerintem a gazdaságpolitikusok nagy része, és az elemzők nagy része is nézi, ez maga a reál kereset, tehát az inflációval korrigált mutató, vagy ha úgy tetszik, akkor igazán a béreknek a vásárló ereje, és hát ez az, ami 2024 folyamán kiemelkedően tudott növekedni, 9,2%-kal, tehát ennyivel nőtt a bérek vásárló ereje, ami tényleg nagyon-nagyon jól hangzik, az más kérdés, hogy sajnos ebből olyan érdemi erős gazdasági teljesítményre nem futott, ugye 0,5%-os gazdasági növekedés volt a tavalyi év folyamán.
Ezeket a számokat két dimenzióban tudjuk nézni. Egyrészt az, hogy az emberek ebből mi az, amit éreznek. Nem biztos, hogy mindenki ezt a 9%-os reálbérnövekedést érezte a pénztárcáján, és a másik az, hogy a nemzetgazdaság szempontjából mit jelent ez. Tehát, hogy ez a bérkiáramlás mire hatott, és mire nem hatott sajnos. Hogy látott te ezt?
Nyilvánvalóan, mivel ugye egyrészt átlagokról beszélgetünk a bérek esetében zömmel, másrészt az infláció esetében is egy ilyen reál gazdaságpolitikai mutatóról beszélgetünk, és maga az érzékelt vagy tapasztalt infláció az persze teljesen más. Egyének szintjén nagyon nehéz rendet vágni, és valóban könnyen lehet, hogy nagyon sokan azt érzik, hogy igazándiból biztos, hogy nem nőtt ennyivel az elkölthető jövedelmük, és nem ennyivel javult a jövedelmi helyzetük, mert mondjuk ők pont olyan termékeket vásárolnak, amelyek az átlagos inflációhoz képest jóval nagyobb mértékben drágultak, és mondjuk hát a keresetük sem emelkedett ilyen nagy mértékben. De valóban itt nekünk most elemzői szemmel az egész nemzetgazdaságra vonatkozó hatása fontos, és hát azt kell mondjuk, hogy ez a pénz ez nem vészel, tehát nyilvánvalóan ez a bérnövekedés, ez valahol lecsapódik. Az más kérdés, hogy nem a gazdaság közvetlen teljesítményében, tehát nem fogyasztásban csapódott le. Nőtt azért a tavaly évben természetesen a fogyasztási volumene, de javarészt egyébként ez a keresett növekedés, ez bizony a megtakarításokat gyarapította, ami azt jelenti, hogy igazándiból a háztartások jelentős része, akinek lehetősége volt megtakarítani, inkább megtakarította, félretette ezt a pénzt, mondván, hogy az elmúlt pár évben azért láttunk már karonvarjút, nem is egyet, inkább jobb a békesség, föltöltjük a tartalékokat, megint emelkedik az infláció, halljuk mindenhonnan a híreket, hogy egész Európában gyárbezárások, leépítések, jobb a békesség, megtakarítunk, csak annyit költünk, amennyi feltétlenül szükséges. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy ebből a tényleg rendkívül dinamikus bérnövekedésből a gazdaság jelen állapotában nem tudott profitálni, de ugye nem vészel ez a pénz, ott van a megtakarítási számlákon, ilyen-olyan formában, tehát ez előbb-utóbb bekerül majd a gazdaság vérkeringésébe, de ez azt kéne, hogy javuljon a fogyasztói bizalom, elhiggyék a háztartások, hogy itt a következő években jobb lesz a gazdaság helyzete, nem kell félni az állásvesztéstől, nem kell félni megint egy drasztikus inflációs hullámtól, és akkor elkezdhetek bátrabban költeni, és akkor már lehet ennek a bérnövekedésnek valamiféle lecsapódása a fogyasztásban és majd a gazdasági növekedésben összességében.
Nagyon érdekes képet mutat, hogyha lebontjuk ágazati szintre a bérnövekedést tavalyi adatok alapján, méghozzá a legkevésbé az agráriumban, a bányászatban, az építőiparban nőttek a bérek, jelentős lassulás is látható ezekben. Hát ugye változatlanul a legjobban a pénzügyi szolgáltatások és a pénzügyi szektorban, az infokommunikációban lehet keresni, de kezd fölzárkózni az oktatás is, az állam által biztosított bérnövekedésnek köszönhetően, és az egészségügy még mindig valahol a középmezőnyben van. Ágazati szinten mi várható?
Én azt gondolom, hogy a következő előttünk álló egy évben olyan óriási strukturálisi változás nem lesz ebben a tekintetben. Tehát én alig gondolom, hogy itt a pénzügyi szolgáltatások, az információ, kommunikáció, vagy éppen az energiaipar területét meg lehetne érdemben szorongatni. Nyilvánvalóan azt se felejtsük el, hogy nem mindegy, hogy most bérnövekedésről, vagy magáról az átlag bérről beszélünk, hiszen nyilvánvalóan, csak az átlagbért nézzük, akkor mivel annyival magasabb például az információ, kommunikáció területén az átlag kereset, vagy a kereseti lehetőség, hogy akár egy kisebb bérnövekedés mellett is tud nyílni az olló, mert hogyha mondjuk kétszer akkor ott az átlagbér, akkor egy 5-6%-os növekmény is annyi jelent forintban, hogy hiába nő mondjuk a legrosszabb kereseti lehetőséggel bíró szállás és szolgáltatás területén, akár 10-15%-kal a bér, egész egyszerűen nyílik tovább az olló. Úgyhogy nyilvánvalóan ebben a tekintetben nagy változásra nem lehet számítani. Az viszont mindenképpen biztos, hogy az állami szférában zajlik majd a bérrendezést 2025 folyamán. Ugye tanárok január 1-től meg is kapták már az új bértábla szerinti besorolásukat, fizetéseket. Ezt majd a friss januári béradatokból látjuk majd, hogy milyen hatást gyakorolt az egész nemzetgazdasági átlagbér statisztikára. Mindazonáltal azért a vállalatok esetében festésen szólva rezeg a léc, azért itt sok esetben azt halljuk, hogy vannak elbocsátások, és vélhetően itt a kevésbé termelékeny, alacsony keresetű munkavállalókat kezdik el majd elengedni. Ennek lesz egy úgynevezett összetétel hatása, tehát nyilván megint csak az átlagról beszélünk, hogyha arányéban kevesebb, a kevesebbet kereső ember itt az átlag számításnál, akkor az fölfelé tolja majd a bérstatisztikákat. Összességében azt mondhatjuk, hogy azért itt 2025-ben a minimál béremeléseket is figyelembe véve, azért lehet összességében egy 8-10% körüli bérnövekedés, de mondom, itt egyértelműen az állami szféra fogja majd húzni fölfelé ezt a statisztikát. A versenyszférában azért inkább ez a minimál bér körüli, mondjuk egy 8% körüli növekedés várható inkább. Az összes szektort nézve nehéz most így egy-egy szektort külön-külön kiemelni az állami szférán kívül, hogy hol lehet igazániból kiugró változásra számítani. Itt igazából minden szektor jelentetben nagyon nehéz jövő elénét, mindenhol a bizalomindexek gyengék, tehát sehol nem mondhatjuk, hogy van olyan szektor, ahol kifejezetten nagyon jó gazdasági kilátások vannak, és éppen ezért ők valamiféle óriási bérnövelésre készülnek vagy kényszerültek volna.
Hogyha a 25-öt nézzük, tehát az idei évet, hogyan tippeled, mikorra jelenhet meg a fogyasztásban már markánsan az a bérnövekedés, amiről most beszélünk vagy beszéltünk?
Azt mondanám, hogy nagyjából az év második fele. Az év második felében már tisztulhat a kép itt az ukrán háború kapcsán, hogyha valóban sikerül egy olyan békét megkötni, ami tartósnak bizonyulna, az nagyban segíteni egész Európában egyébként itt a bizalmi indexek javulását. Ha elkezdenek javulni ezek a bizalmi indexek, esetleg elkezdenek többet fogyasztani ennek hatásra az emberek, mert csak az első jelekre könnyen lehet, hogy elindul fölfelé az ipari termelés, ha ez elindul, akkor szerintem az itthoni alkalmazottak jelentős része is egy kicsit jobban megnyugszik, látva, hogy akkor talán még nem kell attól tartani, hogy hamarosan mondjuk a feldolgozóiparban nagyon komoly leépítések lesznek. Ez megint egy pozitív visszacsatolást jelentett, tehát szépen lassan kis körforgásos szinten azért elkezdhet javulni a fogyasztói bizalom. Ha bizalom van, akkor minden van, és akkor fogyasztás is lesz. Nem mondom, itt azért idő kell ahhoz, hogy ez átpörögjön a gazdaságba, de van még egy nagyon fontos kérdőjel, mi történik majd itt a következő hónapokban az inflációval, ugyanis ha azt nem sikerül kordában tartani, akkor kaphatunk bármilyen pozitív híreket kívülről, a fogyasztó azt fogja érezni, megint csak egyre nehezebben jön ki a havi fizetéséből, és ez megint azt fog jelenteni, hogy akkor készül a legrosszabbra, és kevésbé fogyaszt, megtakarít, tehát akkor megint nem biztos, hogy látjuk lecsapódni ezt a bérnövekedést majd, akár a pénztáraknál, akár összességében mondjuk a GDP növekedés adatában.
Változatlanul 6,5%-on hagyta irányadó kamatát a Magyar Nemzeti Bank. A monetáris tanács szerint indokolt továbbra is a szigorú monetáris kondíciók fenntartása. A döntés hátterét Virág Barnabás ismertette a monetáris tanácsülését követően délután. Ő értékelte a globális és a hazai gazdasági helyzetet is, és elmondta, hogy a legutóbbi inflációs adatok és a várható trendek sajnos nincsenek összhangban az árstabilitási céllal. Hallgassák meg az erről szóló összeállításomat. Az MNB monetáris tanácsa a keddi kamatdöntő ülésén megállapította, hogy az inflációs közeg globálisan is és Magyarországon is változóban van. Sok országban megállt a dezinfláció a múlt év szeptembere óta. A hazai januári adatok is meghaladták az elemzői várakozásokat. Ennek hátterében az üzemanyagok és az élelmiszer árak emelkedő dinamikája, valamint az év eleji átárazások állnak. A piaci szolgáltató szektorban az éves infláció januárban 9% fölötti volt. Ez nincs összhangban a fenntartható árstabilitással. Tovább nőtt az idei inflációs kockázat. A makrofolyamatokat elemezve a monetáris tanács úgy ítélte meg, hogy tavaly év végén javultak a gazdasági növekedés fundamentumai. Virág Barnabást, a jegybank alelnökét hallják.
A monetáris politika célja ebben a közegben a dezinfláció minél gyorsabb újraindítása és az árstabilitás fenntartható elérése. Azt látjuk, hogy a stabil, kiszámítható gazdasági környezet a bizalom erősítésén keresztül a teljes makrogazdasági pályát alapvetően meghatározza. Nagyon leegyszerűsítve azt gondoljuk, hogy az inflációnak az idejében várható alakulása minden fontosabb makrogazdasági célunkra, tehát a magyar gazdaság minden fontosabb makrogazdasági céljára alapvető hatással bír, tehát továbbra is egy nagyon fegyelmezett antiinfláció, infláció ellenes gazdaságpolitikára van szüksége Magyarországnak ahhoz, hogy az előttünk álló időszakot, éveket sikeresen teljesítse. Ezzel összhangban a monetáris tanács az alapkamatot 6,5%-on tartotta, továbbra is hangsúlyozta a monetáris tanács a monetáris transmisszió hatékonyságának fontosságát, továbbra is azt látjuk ezen a folyamaton belül, hogy a pénzpiaci stabilitás megőrzése az kulcs, amihez egy hatékony monetáris transmisszió járul hozzá megfelelően. A szigorú irányultsági monetáris politika a pozitív reálkamat biztosításával járul hozzá a pénzpiaci stabilitás fenntartásához, valamint az inflációs cél fenntartó eléréséhez. Összességében továbbra is óvatos és türelmes, stabilitás orientált megközelítésre van szükség a jegybank részéről. A tanács megítélése szerint a bizonytalan nemzetközi környezet és az inflációs kilátások a szigorú monetáris kondíciók fenntartását indokolják.
A globális térben is nőttek az inflációs ráták. Az OECD országok kétharmadában ez tapasztalható, ami erős figyelmeztető jelnek tekinthető a monetáris tanács szerint. A hazai januári 5,5%-os infláció meghaladta a várakozásokat, és a célsávon kívül van.
Szeptemberi adathoz hasonlítunk, akkor alapvetően az infláció emelkedését az üzemanyagáraknak, illetve az élelmiszeráraknak az emelkedése határozta meg. Ugyanakkor ugye ez egy általános tapasztalat sajátosság a piaci szolgáltató szektor árazását tekintve, hogy az évelei átárazások egy elég erős indikációt adnak a tekintetbe is, hogy az év egészében milyen átárazási nagyságrendeket láthatunk. A szolgáltató szektornál azt kell, hogy mondjuk, hogy az év elejé, tehát a 2025 januári átárazás az rendkívül magas volt, összevethető azzal, amit 2023-ban láttunk utoljára. Ennek egy része természetszerűen egyedi történetekből adódik, amelyek alapvetően a banki szolgáltatásokat, illetve a telekommunikációs ágazatot érintik, de ezt leszámítva is látjuk annak kockázatát, hogy a szolgáltató szektorban egy magasabb árazás érvényesülhetett az első hónapban. E tekintetben azt gondolom, egy kulcskérdés lesz majd a februári adatoknak az ismerete, hogy ezt a beérkezett adat megerősíti-e vagy sem. Minden esetre az látszik, hogy ez az átárazási mintázat, és még egyszer az a tény, hogy a szolgáltató szektor inflációja az továbbra is 9% fölött van. Ez az érték bizonyosan nincs összhangban az árstabilitás fenntartható elérésével. Ez középtávon is egy inflációs figyelmeztető jel a monetáris politika számára. Hasonló jel az lakossági várakozásoknak az alakulása. Ugye azt láttuk, hogy a lakossági inflációs várakozások egy magasabb szinten maradtak az elmúlt időszakban, annak ellenére, hogy az infláció az a tavalyi évben szinte végig a jegybanki tolerancia sávon belül alakult, ami azt mutatja, hogy továbbra is van még feladat az inflációs várakozások mérséklése és újbóli fenntartható horgonyzása tekintetében, amihez még egyszer azt gondolom a jegybank részéről egy nagyon elkötelezett, fegyelmezett, antiinflációs monetáris politika indokolt.
Az árstabilitás elérésében kiemelt szerepet játszik a pénzpiaci stabilitás. A monetáris tanács továbbra is kiemelt figyelemmel követi a devizapiaci folyamatok begyűrűzését a fogyasztói árakba, a nyersanyag árak alakulását, a kereskedelem politikai fejleményeket, a gazdaság egyensúlyi pozícióit, a globális kamatkörnyezetet és a kockázati megítélést. A legérdekesebb és legfontosabb, legközérdekűbb információkat adtam most közre a ma reggeli monitorból, főleg azoknak, akiknek nem volt alkalma meghallgatni. Köszönöm a figyelmüket, és egyben felhívom a figyelmüket arra, hogy 17 órakor egy bővebb híradással jelentkezünk itt a Trend FM-en, és természetesen lesz reggeli monitor holnap is. A ma reggeli műsorvezető holnap is várja önöket, ő Nagy Károly lesz. További szép napot kívánok!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.